Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Húsvét hétfői adásunkban Jézus, Jeruzsálem, Róma. A kereszt összetartó ereje címmel hallgassák meg Pater Vértesajai László emlékedését. Úgy szerette Jeruzsálemet. Az esti imádság után Jézus gyakorta kiárt az olajfák hegyére. Amikor nem ment át a közeli kedves Betániába, néha ott is töltötte az éjszakát, szemközt a templommal. A falakon, az udvarakon fáklyák lobogtak és zeneszó hallatszott, főként ünnepnapokon. Jézus szerette Jeruzsálemet. A templom is kedves volt neki. Atyának a háza, amelyért buzgóság emésztette, ahogy már 12 éves korában megvallotta. Otthon Názáretben bizonyára mesélték neki, miként mutatták be őt a templomban újszülött korában. A zsoltárokat hallomásból megtanulta, és nem volt olyan helyzete az életnek, amire jóban, rosszban ne adott volna választ egy-egy verse. Még a kereszten is zsoltár szóba rejti önmagát. Most éppen a templom szentelés ünnepe tart, már a 6. napja. Gyakorta hallotta a zarándokoktól, hogy 40 évig épült a templom. Büszkeség töltötte el őt is, de ebbe azért féltő fájdalom vegyült. Lefelé jövet a Kédron völgye felé, a 83. zsoltárt imádkozta, ahogy reggel a templomba menet, a kapunál már a többiekkel együtt énekelte a szinte kötelező zarándok éneket. Mi kedves a ti hajlékod, seregek ura! Lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba. Lelkem és testem sóvárog az élő Isten után. Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, és akinek szíve zarándok útra készül. Maga sem tudja, hogyan, talán az ünnep fényei titkos érintésére oldódott ki a legbenső bensőjéből a felismerés saját magáról, amit fönt a templomban tegnap megvallott. Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem, bensőjéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ma pedig mondotta, én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tudta, ez a mostani az ő húsvétja, az utolsó pászka, a végső átvonulás. Ezért is küldött Betfagé és Betánia környékéről két tanítványt, hogy készítsék elő a pászka vacsora termét. A templomra is így tekintett már, mindenek végéről visszafelé nézve. Félelmetes volt, ő is megrettent tőle. Amikor közelebb ért Jeruzsálemhez is megpillantotta a várost, megsiratta. Bár csak te is felismernéd, mondta, legalább ezen a napon, ami békességedre volna, de el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít, és minden felől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falait közt élnek, és nem hagynak benned követ, kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét. Olvassuk a Lukács evangéliumban. Jézus úgy szerette Jeruzsálemet, hogy megsiratta. Az evangéliumok tanítása szerint kétszer sírt. Barátja Lázár sírjánál, ahogy János írja, megkönnyezte. Eda crucem lacrimatus est, görögül latinul. A Szentváros jövője láttan azonban elsírta magát. Sírásra fakadt. Eklausen, videns civitatem flevit, super illam. Betániában Jézus megsiratja a barátját, akit szeret. Itt Jeruzsálemben megsirat mindenkit. A szegletkő sír. Még nem vetették el, de a szeretet forrást fakaszt benne, Ahogy az eukarisztikus kongresszusunk Zsoltára róla mondja, Isten városa láttán, minden forrásom te benned fakad. Így sír majd Mária Magdolna, közel ahhoz a helyhez, ahol most Jézus iratja őt is. És eljöttek a jelzett napok, amikor kezet emeltek rá az egyetlen igazra, amikor elítélték az egyedül büntelent, amikor gerendát tettek az ács vállára, amikor kivezették a városon túlra, hogy gonosztevők közé sorolva elszerezzék az élet szerzője életét. Visszagondolt arra, amit a templomban mondott, Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok. Az üres sír az élet bizonyosságának a helye. Föltámadása és megjelenései után 40 nappal ismét az olajfák hegyén találjuk őt, ott emelkedik tanítványai szeme láttára a mennybe, az apostolok pedig visszatérve a városba, az emeleti teremben várakoznak a megígért szentélekre. Pünköskor Mária Jézus anyja körül szövődik az új élet, amely mindent megváltoztat. Az üres sír is élettel telik meg. A feltámadott hitében élik úgy járnak oda, mint a bizonyosság helyére. Az üres sírt először Mária Magdolna könnye öntözi, és kenetének illata tölti be, majd hullámban később érkezik a szeretett és az első tanítvány. Péter lép be először, körültekint és megvizsgál. Utána János már lát és hisz. A lepel és az a gondosan összehajtott kendő. Igaz, húsvétnak, az Úr feltámadásának végső bizonyosságát a vele való találkozások adják. Érett összefoglalás, a látó, szeretett tanítvány első levele, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Kijelentése Jézus egész életére vonatkozik, de kiváltságos módon a feltámadottal való találkozásokra. Arra a tóparti étkezése is, amikor oly kedvesen kérdezte, fiacskáim, nincs valami ennivalótok? Keresztény hitünk tehát apostoli tanúság tételre épül, de egyébként nyitott mindenre, ami segítheti a hit szilárdságát. Az Úr elment, megváltott, és megjelölt embertestével az atyához tért, de gondosan hátrahagyott pár jelet, valójában a megváltás eszközeit. Ezek alázatos megközelítése komoly segítség a hit megerősítésében. Most e hátrahagyott jelekre figyelünk. Ha már megölték, legalább a végtisztességet megadták neki. Eltemették. A temetkezés és annak tisztelete Izrael népe számára kötelező parancs, ahogy arról Péter pünkösdi beszéde is említést tesz. Testvérek, hadd szóljak hozzátok bátran Dávid ősatyáról. Ő meghalt, eltemették, és sírja a mai napig itt van nálunk. Mint egy 1000 év távolságából őrizték a sírját. Miért ne tették volna ezt meg azzal, akit Jeruzsálem népe virágvasárnap így köszöntött, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Igaz, az ő sírja, feltámadása után már nem őrizte a testét, de a figyelmes szeretet újból is újból odavonzotta azokat, akik nem csak tisztelték őt, hanem Isten fiaként imádták is. A római példa éppen ezért csak halvány mása lehet. Ha már Péter és Pál vértanú sírjaihoz sokan zarándokoltak el hálából, köszönetképpen hitük megerősítéséért, és jelölték meg azok falait hitvalló karcaikkal, mennyivel inkább tehették ezt az üdvözítő sírjánál. Alig 10 évvel a megváltó halála és eltemetése után, 43-44-ben, Jeruzsálem ősi falait újabbal vették körül a város növekedése miatt, és ekkor már az olajfák hegye a Golgotával együtt az új falakon belül nagyobb védettséget élvezett. 70-ben aztán bekövetkezett, amit Jézus megjövendőlt. Nem hagynak benned követ kövön, mert Titus, Vespasianus császár fia porig rombolta a templomot, amit azóta sem építettek újjá. Újabb csapás 135-ben érte Jeruzsálemet a Bar Kochba felkelés miatt, amikor Hadrianus császár lerombolta a Szentvárost, és még a nevét is megváltoztatta Aelia Capitolinára. Jézus sírja környékét is elpusztítják. A koponya formájú, innen a Golgota név, egykori elhagyott kőfejtőt, amelynek oldalába sírokat vájtak, és ahol a gazdag arimatéai József átengedte, frissen metszett sírját a mester testének, most elégyengetik, és új pogány templomot emelnek Afrodité Vénusz tiszteletére. Ennek egyetlen magyarázata van. El lehetetleníteni a Krisztus követő kultuszát, amivel megváltójú sírját tisztelték. Makariosz jeruzsálemi püspök ennek 200 éves élő hagyományára hivatkozik, amikor 325-ben a néciai zsinaton Konstantin császárt arra kéri, hogy bontsa le a Szent Városban a Jézus sírja oldalánál épített pogány templomot. Cezáriai Eusébiosz Konstantin élete című írásában szemtanúként számol be az eseményről. Amint a munkálatok elkezdődtek és réteg egy réteg után eltáborítottak, a szemünk előtt tűnt elő a talajból az üdvözítő feltámadásának tiszteletre méltó és legszentebb emlékhelye. Valószínűleg a sírra rajzolt, karcolt jelek győzték meg az egyháztörténészt, amelyek Péter apostol vatikáni sírjánál is annak történelmi hitelességét igazolják. Egy évvel később a császár elrendeli a Jézus sírja fölé szánt bazilika építését, amit 335. szeptember 14-én szenteltek fel. Közben 324-ben Szent Ilona császárnő Jeruzsálembe zarándokolt, és nagy buzgalommal, módszeresen hozzáfogott a Szent Sír föltárásához. Előkerültek a keresztek, vagyis a földbeásott oszlopok, ez a stipesz, a keresztgerendák, ez a patibulum, és később rábukkantak a szenvedés történet eszközeire, ami a felirat, szögek és a tövis koszorú. A történeti források ugyan hézagosak, és némelykor ellentmondanak egymásnak, tény azonban mégis, hogy a megváltás jeles helyein, így Jézus születése helyén Betlehemben, és halála feltámadása helyén, Jeruzsálemben a Golgotán, Konstantin császár rendeletére bazilikák épültek, amelynek nagyszerűsége éppen az új kultuszt, és főleg annak eredetét hangsúlyozták. Ejjelben győzni, ejjelben élni fogsz. Az a kereszt, amelynek jelében Konstantin császár 312-ben legyőzte Maxentius társcsászárt, nem csak Rómának, hanem az által alapított új Róma Konstantinápolynak is megadta alapvető eredet vonatkozását, ez pedig Jeruzsálem. Noha ezt deklarálni a IV. Század elején még nem lehetett, mert a birodalom nagyobbik része, főként a konzervatív római szenátus még pogány volt, de alapot igenis lehetett már vetni. A császári akarat jobbadán politikai meglátásból helyesen felismerte, hogy az üldöztetések ellenére a keresztények lassanként, kovászként áthatották a korabeli egész társadalmat, az arisztokráciát épp úgy, mint a köznép és a rabszolgák világát. Az új templomok megjelenése láthatóvá tették azt, amiről már mindenki tudott, vagyis a názareti Krisztust Istenüknek valló közösségét. Nagy Konstantin császár Róma püspöke székhelyéül azt a területet jelölte meg és adományozta, amely eléggé távol esett a fórumtól és rajta a szenátus épületétől, de a város keleti részén, a Porta Major közelében mégis méltó környezet volt az eklézia számára. Szilveszter pápával együtt az Urbs első keresztény templomát a Salvator üdvözítőnek ajánlják. Az apszis mozaik Krisztus üdvözítő képe alatt állt a püspök széke. Innét indult a város és környéke benépesítése az új keresztény templom formával, ami a bazilika. Nem a római pogány hitvilág külső oszlopcsarnokos templomait vették alapul, hanem éppen a kívülről jellegtelen bazilika formát, amely nem kötődött a valláshoz, hanem különféle ügyintézéssel hivatalos helyéül szolgált. Amilyen dísztelen, A külső barnás téglafal, belül olyan ékes lett a párhuzamosan futó oszlopsorokkal, amelyek a szentélybe vezettek, az eukarisztia oltárához, Isten szava felolvasó állványához és a püspök székéhez. Amikor pár évvel később a császári akarat templomot emelt Péter, Pál, Lőrinc, Sebestyén vértanú sírjai fölé, akkor a lateráni üdvözítő székes egyházon keresztül egyúttal Jeruzsálem felé teremtette a kapcsolatot, amely igazi umbilikus köldögzsinór. Végül ebbe a templomépítő férfias reálpolitikai szőttesbe hadd kapcsoljon bele Szent Ilonát, akinek mély hite döntő szerepet játszott nem csak a fia Nagy Konstantin császár életében, hanem egy új templom felépítésével. A lateráni székesegyház közelében feküdt az ő birtoka, és saját pénzén ott épített egy új templomot, aminek mai neve Jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika, egyike Róma hét fő templomának. Eredeti neve viszont egyszerűen csak Hierusalem, Jeruzsálem volt, és ezt viselte az első évezredben. Ide helyezte Jézus keresztjének egy darabját, egy másikat a fia vitte konstantinápolyi Hagia Szófia körtemplomba és a Blakerna palota kápolnába, míg a törzsök a Makarios jeruzsálemi püspök védelme alatt a jeruzsálemi Anasztázisz Szent Sír bazilikában maradt. A darabok együttese adja Krisztus keresztjét. Ez az összetartozás jelképes. Úgy vannak benne eredeti darabok és hamisítványok, mint ahogy a mi életünk szőttese is, eredeti Krisztus formájú darabokból és botlásaink hamisabb részeiből áll össze. Ennek az együttállásnak nyújti már kifogástalan példát Jézus keresztjének a felirata a Jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika erekje kápolnájában. Üveglappal fedett ezüstéka őrzi a felirat egy részét, nagyjából a fejét. A másik darab Jeruzsálemben maradt mindaddig, amíg a történelem viharai a 11. század elején el nem sodorták. Marad és beszél azonban a római titulus, és hirdeti Jézus eritérésének az okát. Jézus Nazarenus Rex Judeorum, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A kétszer egy tenyérnyi diófa táblán három sorban fut a felirat, héberül, görögül és latinul, mégpedig mindhárom jobbról balra. Róma a jobb oldali részt kapta, mert a másik a zsidók királya felirattal a júdeai provinciát illette. Rómában a titulus teát a názáreti Jézust hirdeti, a hiányzó rész pedig ott kell keresni Jeruzsálemben. Ez a jeruzsálemi Jézus keresés kezdettől fogva tart, ahogy Origenész egyházatja, Egeria hispániai apátnő, a bordói utazó, aztán a későbbi korokban Szent Ferenc és Szent Ignác elzarándokoltak oda. Hogy a hátrahagyott nyomok révén, kezükben az úti könyv evangéliumokat tartva, az élő Jézusra találjanak. Az újszövetségi könyvek a helyi sajátosságokkal együtt, a megváltás hátrahagyott emlékeivel meg nem színűen hitelesítik a történeteket Rómában is, és az újszövetségi könyvek végére utalnak a végítélet látomására, az Istentől alászállt szent városra, Jeruzsálemre, ahol a szelíd bárány trónul. Ő maga lesz a mi új és végső templomunk. Húsvét hétfői adásunkban Jézus, Jeruzsálem, Róma, a kereszt összetartó ereje címmel Vértesai László emlékedését hallották. Kedves hallgatóink, az Anyaszentegyház ma is az egész világnak örömmel hirdeti, hogy Krisztus legyőzte a bűnt és a halált. A szabad élet reményével kívánok önöknek további áldott és boldog húsvétot. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Isten jelenlétében.
Varga László atya elmélkedése.